Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják. Én Beke László vagyok, a műsorvezetője. Mai beszélgető társam Kondor Katalin, akit úgy gondolom, hogy nem kell különösen bemutatni a rádió hallgatóknak. A Sziládi Áron Társaság meghívására érkezett Kiskohalasra, és néhány perccel ezelőtt egy nagyszerű előadást tartott. Ennek az előadásnak a tanulságaiból, üzenetéből próbálunk most válogatni azért, hogy a hallgatók is részesüljenek ebben az élményben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt Kiskohalason, a Sziládi Áron gimnáziumban, és amikor megláttam, illetve meghallottam Önt az előadás előtt, akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy íme egy ismerős hang tónusában, őszinteségében, meg súlyában is, mint ahogy ez a későbbiekben kiderült. Valamikor én az Ön hangját először a Vasárnapi Újságban hallottam fiatalként, és azóta megmaradt ez a kellemes tónus, és most kiderült, hogy az őszintesége meg a súlya is megmaradt. Kultúránk feladatai a változó világban, ez volt az előadásának a címe, és egy megrendítő erejű verssel kezdte, amelynek egy sorát idézem: ok elmenni, ok maradni mindig lesz. Mit tart Ön erről a gondolatról?
Hát azt leginkább, hogy élünk mostanában. Ugye azért is mondtam el azt a verset, mert nem én írtam, hanem egy amatőr állítom, hanem egy amatőr versmondó, csak keringette az interneten. Mert hát ugye a vak se tagadhatja le, hogy ahogy most élünk ebben a felfordult Európában, ahol minden megbojdult, ahol elhúzták a mézes madzagot még az Unióba való belépésünk előtt, hogy itt aztán szabadon lehet mozogni, mindenki oda megy, ahova akar, mert hogy így egyesülünk az Unió határain belül, ha van kedve, akkor ide megy, ha nincs kedve, oda megy, és így tovább. Tehát ez már eleve egy ilyen felkínálom neked a teljes idézőjeles szabadságot című hazugság volt, és ennek ugye sokan be is dőltek. Na most mentségükül legyen mondva, hogyha egy országban, ahol elzártság volt gyakorlatilag a teljes kommunista éra alatt, mint tudjuk, útlevelet is nehezen kaptunk, ott nem lehet azon csodálkozni, hogyha az emberek kipróbálják saját magukat külföldön. Az a bizonyos vers, amit idéztem, az annyiban volt más ettől a gondolattól, hogy végül is el lehet menni, tapasztalatot szerezni lehet mindenütt, de otthon igazán csak otthon lehetsz. És biztos vagyok benne, hogy ez személyiség függő is. Vannak olyan emberek, akikben nincs meg az a fajta érzés, én legalábbis úgy látom, ami a hazájukhoz köti őket. Nem igazán fontos nekik a magyar kultúra. Azt hiszem, leginkább a pénz fontos nekik, de szeretném hinni, hogy ők vannak kevesebben. És az nagyon jó, hogyha egy fiatal, vagy akár kevésbé fiatal, mert ugye nem volt neki korábban lehetősége, amikor fiatal volt, elmegy. Itt csak az a lényeg, hogy jöjjön vissza, szerezzen tapasztalatot, tegye azt a tapasztalatot aztán annyira a magáévá, hogy mások számára is hasznos tudjon lenni. Ha csak a legegyszerűbb dologra gondolok, a nyelvismeretre, ha azt megszerzi, mert azt nálunk nehéz volt megszerezni, az már valami, és csak hogy a utolsó sorát ennek a versnek idézzem, úgy szól valahogy, hogy itt áldás is, máshogy csak egy bevándorló lehetsz, ki mondja meg végül, melyik a súlyosabb kereszt. És ezen azért elgondolkodhat mindenki, hogy ki mondja meg végül, hogy melyik a súlyosabb kereszt. Európa ma tele van súlyos keresztekkel, nekem ebben nagyon radikális a véleményem, mert nagyon sokat utaztam az utóbbi 3 évben a jó soromnak, vagy a rossz soromnak, nem is tudom. Van, amit nem volt jó látni, és nem jó visszaemlékezni rá, de minden esetre az a véleményem, hogy Nyugat-Európa őrületes süllyedésben van. Az első ilyen meglepetés akkor ért, amikor mind Olaszországban, mind Görögországban, az én imádott Görögországomban, ahol éjfélkor is be lehetett menni nyugodtan elüldögélni egy templomba, már mindenki zárja a templomokat, Spanyolországban úgy szintén, mert ugye félnek az emberek, mégsem tesznek semmit, hogy ez az áldalatlan állapot, ami Európában kialakult itt az úgynevezett menekült válsággal, ami átolcettik hazugság, hadd tegyem hozzá, az én véleménye ez, és nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, tehát valahogy mindenki fél, begubózik, nincsenek őszinte szavak, kezdődnek, egyesek ugye megpróbálja a mi miniszterelnökünk is, aztán szidják is rendesen. Tehát megbojdult erkölcsileg olyan módon a világ, hogy borzasztó nehéz lehet egy nem túl erős erkölcsi alapon álló embernek ezeket a dolgokat megemészteni. És azt látom, hogy nagyon nagy a zavarodottság a fejekben, szajkózzák azt a gondolatot, amit éppen legutolsó pillanatban kaptak fel valamelyik okos vagy kevésbé okos politikustól, és a tisztánlátás hiánya az, amit észreveszek lényegében Európán, a másik pedig a hazugságé. Tehát hazudok önmagamnak, hazudok a világnak, álságosan megjátszom azt, hogy én vagyok a nem tudom mi Róbert bácsi, a megsegítője a mindenkinek, közben pedig egyáltalán nem ez van mögötte. Szóval nem gondoltuk, hogy idáig, idézőjelbetéve fejlődünk, hogy ilyen nagyon-nagyon súlyos gondokkal kell majd szembenéznünk, és azért is volt a beszélt vagy előadás címe, hogy a kultúránk feladatai a folyton változó világban, mert most tényleg folyton változik a világ. A világnak az a dolga, hogy változzon mindig, de azért nagyon jól tudjuk, hogyha túlságosan elkezd valami pörögni, akkor a valamelyik centripetális vagy centrifugális elő kidobja vagy behúzza, és az azért nem nagyon jó, tehát szép komottosan és főképp az erkölcsi elvek mentén kellene haladni, de nem ezt látjuk, teljesen meg van zavarodva a világ.
Azért kellene, hogy maradjanak olyan stabil pontok, amihez rögzíthetjük magunkat, és valószínű, hogy a nyelvünk meg a kultúránk, ez két olyan stabil pont, ami valamilyen tekintetben megtart bennünket, de erről majd néhány perc zenehallgatás után fogunk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Kondor Katalinnal beszélgetünk. Azt tetszett mondani az előadásban, hogy Magyarország szíve határainkon túl dobog. Ezt jó is hallani, meg nem is annyira jó hallani. Kifejteni egy kicsit ezt a gondolatot?
Persze, ez nem az én gondolatom, hanem csak igaznak találom, hanem még az úgynevezett rendszerváltás kezdetekor tapasztalhatták meg nagyon sokan, hogyha elmentünk a Csonka Magyarországról az elszakított területekre, akkor teljesen egészséges gondolkodású, józan, kedves, nagyon-nagyon határozott erkölcsiséggel rendelkező emberekkel találkoztunk. Ez nagyon sokaknak, akik korábban nem jártak, mert nem akartak, féltek, vagy nem volt rá mód, revelációként hatott. Volt olyan élményem, hogy vittünk embereket Székelyföldig, aztán megálltunk ott Kalotaszeg környékén valahol, és mondja az egyik utitárs, vártak ott már az ilyen beépített emberek, mert ugye bizonyos helyeken meg kell állni egyéb szükségletek miatt, és aztán pálinkával, meg egy falat, mit tudom én, kalácssal, és akkor az egyik ilyen emberke, aki még nem járt soha Erdélyben, azt a én nem is tudtam, hogy itt beszélnek magyarul. Ő ettől kinyílt, tehát könnyes lett a szeme, végig aztán az egész ilyen 10 napos utat úgy jött végig velünk, hogy látszott, hogy ez így benne volt. Nyilván egy erdélyi, illetve az még kalotaszegi volt, hogy egész pontos legyek, annak meg ilyen döbbenet volt, hogy jött az anyaországból valaki, ugye, és akkor ilyeneket mond, hogy én nem is tudtam. Van, ilyen volt, ilyenek voltunk, tehát egy csomó ember ilyen volt. Na most ezt, hogy most is megismételtem, hogy a határainkon túl dobog a szíve Magyarországnak. Azért ezt most is lehet tapasztalni, ugye választásokra készülünk, és van, aki ugye azt mondja a politikusok közül, hogy nem indulhat az, aki ugye nem itt él, mert az itten hasznot nem hajtott meg. Van ennek magyarázata, ezer demagóg dolog. Olyan józanul válaszolnak rá például székelyföldi emberek, megjelent interneten elérhető, olyan természetesen magyarázzák meg azt, hogy miért butaság ez, hogy tényleg megható, de elsősorban a saját tapasztalataimra gondoltam. Évek óta járok már át a Partiumba, meg Felvidékre is, olykor Délvidékre is, meg hát Székelyföldre nagyon sokat, hogy ők egészen másképp élnek, mint mi. Itt azt hiszem, hogy azt a példát hoztam fel a előadásban, hogy Párciumban, például Szatmár németiben minden párciumi magyart, ugye délről kezdjem Nagyszalontáról, egészen föl Szatmár Németig minden áldott évben megünneplik az évfordulóikat. Tehát Adi születésétől kezdve Páskándiig, Dzsida Jenőig mindenkit megünnepelnek. Nem úgy, ahogy itt Kis-Magyarországon szokás, hogy 5 vagy 10 vagy 50-et is kivárunk néha, és akkor csapunk valami nagy ünnepséget. De akkor aztán nagyon nagyot, már a könyökén jön ki mindenkinek. Ez ott valahogy ilyen teljesen természetes, és ezért is mondtam én, hogy igen, úgy érzi nagyon sokszor az ember, hogy a Magyarország szíve az határon túl dobog. Nagyon sok olyan történet volt, amit nem bír ki az ember adott esetben sírás nélkül. Szóval az, amikor Kölcsei évforduló alkalmából mondjuk a szülőházának a közelébe, ahol minden fel van dúlva, mert a templomot tatarozzák, és árkok, és az volt a nyár legmelegebb napja, 47 fokkal. És akkor összegyűlnek az emberek, kiállnak egyrészt a kapuba, a sződemetelnél, aztán feketében van mindenki, kalapban, amit levesz, ugye, amikor a himnuszt éneklik, 2 órás ünnepséget voltak képesek tűző napon állva. Mert én rég elájultam volna, hogyha nem menekülök be, beszéltem, én is ottan felszólamlottam, és utána egy ilyen árnyernyő alá bemenekültem, és ezek ott álltak végestelen végig, és nem tudom, szóval olyan elemi szégyenérzet fogott el, amikor még a előadások, illetve az ünnepség megkezdése előtt kértem a szervezőt, akit úgy hívnak, hogy Muzsnai Árpád és Szatmár Németi tanárember, amit ott tesz ezekért a dolgokért, az egyszerűen felbecsülhetetlenül értékes, és mondtam neki, hogy hát Árpi, el fognak ájulni a résztvevők, a beszédet mondok, mert tényleg 47 fok van valami, szóval mit csináljak, hát nem tudok mit csinálni, hát mit is csináljon, ő 70 évesen rohangált ott, hát nem tudja visszaültetni a fákat, mert ugye a templom körül a szigeteltek meg mindent kiirtottak, nem volt egy szem árnyék se, még véletlenül se. Úgy elszégyeltem magam, hogy tényleg elsírtam magam, hogy itt van ez az ember, ez, aki itt szaladgál, összeszervezte az egészet, és 200 ember eljön, és áll ott sötétben, úgy értem, hogy nyakkendőben, fehéringben, a zakót le nem vette volna, még véletlenül se, és hallgatja az ünnepséget. Hát ez valami hihetetlen. Szóval itt Kis-Magyarországon ilyet már nem lehet elképzelni szerintem.
Nagyon egyetértek önnel. Nekem is az egyik legnagyobb élményem egy erdélyi kisfaluhoz, a községünknek a testvér településéhez, Diósathoz kapcsolódik, ahol pontosan már nem tudom, hogy milyen ünnepség volt, de annyira felemelő és annyira mély üzenettel bírt ez az alkalom. Hát ott nem kánikula volt, ott inkább hűvösebb volt, de azt is tűrni kellett, így van. Kedves hallgatók, néhány percig ismét zene következik, de utána megígérem, hogy folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a tisztelt hallgatókat, Kondor Katalinnal beszélgetünk kultúráról, nyelvről, önazonosságról, reménységről, meg sok minden másról. Azt mondta ön néhány perccel ezelőtt, hogy a kultúra rendkívül tág fogalom, sok minden beletartozik, meg azt is, hogy a kultúra egy rendkívül erősen támadott valami itt Magyarországon, sőt Európában, és úgy foglalta össze, hogy Európa végveszélyben tengődik.
Hát Európa végveszélyben van szerintem pont a bevándorláspolitika miatt, és azért a nem tudom kitől származó hajszál pontosan, mert levezhetjük ezt Kalergi tervnek, Soros tervnek, mindenféle tervnek nevezhetjük, az a lényeg, hogy megvalósul teljesen minden, hogy minek nevezzük, hogy felfordult a világ, mert mindenféle, nagyon gyakran lehet az csodált kultúra is, de számunkra idegen kultúra próbálja elnyomni a mi európai kultúránkat. Igen, a kultúrában rengeteg minden beletartozik, bár ugye le lehet soványítani irodalomra, zenére, erre-arra, de ez nem így van, mert van kultúrája ugye az öltözködésnek, a beszédnek, az étkezésnek, az egymás közötti érintkezésnek, a szülésnek, a születésnek, a gyógyításnak, mindennek van kultúrája, és nekem erről is egy nagyon sarkos véleményem van, lehet ezzel vitatkozni, de nem érdemes, mert engem úgy se lehet meggyőzni. Úgyhogy az Isten nem véletlenül teremtette ilyen színesnek a világot, célja volt vele, és nem gondolnám, hogy az lett volna a célja, hogy kerüljön bele a bográcsba minden, ami nem is odavaló, és keverjük össze jól, hogy aztán semmi értelme ne legyen, hanem szoktam gyerekeknek elmondani, vagy az otthoni gyerekeknek úgy értem azt a példát, hogy hát hogyha egy kicsit elgondolkodik az ember Isten teremtette világon, hát ugye az eszkimók kajáján kellene élnünk, mondom én ugye a gyerekeknek, akik fókazsírt esznek, meg esetleg egy kis fókazshúst és semmi mást az ég egyet a világon, akkor mi valószínű meghalnánk. Az átképzést nem bírnánk ki. És el is gondolkoznak, hogy látom néha a család gyerekeinek is a pofikáján, hogy jé, tényleg, hát hogyha ez van, igen, valahogy helyre tett bennünket a Jóisten, a Teremtő és a Teremtés, hogy vagyunk egy helyen, és hogyha ezen az egy helyen vagyunk, akkor itt van dolgunk, lehet mindenféle az ég egy ott a világon, mindenféle barátkozást megejteni, megismerkedni egy más kultúrával, adott esetben segíteni azt, hogy fejlődjön, vagy nyissa ki a szemét az, aki még eddig nem nyitotta, mindenféle dolgot lehet, de amit mi ajándékba kaptunk, azt a kultúrát nem szabad elherdálni, és nem szabad összekeverni senkivel és semmivel az ég egyet a világon. Egymás mellett élünk itt a Földön, egymás melletti élés az lehet nagyon barátságos, ám bátor, hadd tegyek egy megjegyzést, nagyon kicsi esély van a végtelen nagy barátkozásra, hogyha valaki egy kicsit is józan ésszel elgondolkodik a világ sorsán, akkor azt kell látnia, hogy a Föld története az agresszió története, amióta csak megvagyunk. És ez egy nagyon csúnya üzenet, és ezért lehet, hogy engem megkövesznének, de nekem ebből az a következtetés adódott, teológusok nyilván vitatkoznának, hogy itt van a pokol a Földön. A mennyország is, vagy legalábbis annak az ígérete mindenféleképpen, de a pokol is. Mert hogyha megnézzük, annál többet szenvedni, mint amennyit az emberiség szenvedett, kiemelten a mártírok, kiemelten azok, akiket megkínoznak mind a mai napig, most éppen olyan időszakot élünk, akkor mi kell még abba a pokolba? Tehát minden itt van az ég egyadta világon. De az biztos, hogy a Teremtő nem szúrta el a teremtést a tekintetben, hogy nagyon szép, színes világot teremtett. Csak mi szúrjuk el azzal, hogy rá akarunk ülni a másikra, azzal, hogy ki akarjuk találni, hogy milyen legyen a Föld sorsa, ahelyett, hogy szeretnénk ezt a bolygót, és úgy viselkednénk, ahogy az elvárja.
Én csak remélem, hogy soha nem fogjuk megtudni azt, hogy létezik ennél borzalmasabb pokol, mint hát ezen a Földön van, de egyetértek önnel. Kedves hallgatók, egy néhány percig zene következik, és utána még folytatódik ez a beszélgetés.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Kultúráról, meg sok minden más bennünket, magyarokat érintő kérdésről beszélgetünk Kondor Katalinnal. Súlyos szavak hangoztak el, de igaz szavak, és ezek között a mondatok között azért nagyon üdítő és fölemelő az a gondolat, hogy talán elkezdődött hazánk visszafoglalása. Mit ért ez alatt?
Azt értem, hogy ugye hát kultúráról, nemzet megmaradásáról van szó, a kultúrához való ragaszkodásunkról, amiben rengeteg minden beletartozik, talán ugye soroltam is, hogy a közös múlt, a történelem, a nyelv, az építészet, a zene, a tánc, a mese, a versek, és vég nélkül sorolhatnám, hogy mi minden. Ezt meg kell őriznünk, és természetesen nem változatlan formában feltétlenül, hiszen minden változik, mi magunk is napról napra, vagy inkább azt mondom, hogy percről percre változunk, így változik a zenénk is, de hogy a gyökere az mindig megmaradjon, és a gyökeret ne tépjük ki, mert az egy ember életében nagyon-nagyon fontos. Azt próbáltam itten elmondani, és abszolút vitathatatlan, bár nálunk mindig vitatnak valamit, mindent vitatnak, ami csak létezik, de vitathatatlan, hogy rengeteg területen óriási fejlődés történt. Építkezések, a sportrendbetétele, a néhány gyönyörű műsor, természetesen Virtuózokra gondolok például, meg a Röpűpáva, szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok, nagyon jó kezdeményezések, nagyon sok minden nőtt ki a földből, nagyon sok minden meg lett újítva, ugye romok keltek életre szerte az országban, nem csak Budapesten, ahol hát nyilván nagyobb léptékű, de nagyon sokat járom az országot, és látom például, hogy az idézőjeles belváros, mert néhány falunak nincs, miután falu, nincs városa, meg belvárosa, de a központja megújult, szép lett, tudnám sorolni, és ez azért nagyon nagy öröm, mert korábban nem így volt, és igenis erről okosabb nem jutott eszembe, mint az, hogy hála Istennek, hogy megkezdtük a hazánk visszafoglalását. Hogy ez a miénk, itt teremteni kell, itt alkotni kell, itt lehet vitatkozni azon, hogy most régi maradjon egy épület a maga régen megtervezett és kivitelezett szépségében, vagy modernizáljuk. Magyar egyébként is állandóan vitatkozik, tehát ezt el kell nézni neki, ezt a tulajdonságot, de épüljön. És oly sokáig már a úgynevezett rendszerváltás után nem épült az ég egyadta világon semmi, inkább csak rombolódott, hogy annak örülni kell, hogy megkezdődött ez a haza visszafoglalás.
Kulcs gondolatok is elhangoztak ebben a előadásban, amire többször utaltunk már. Az egyik az volt, hogy megfelelő emberek a megfelelő helyen, ez egy komoly stratégiai gondolat, illetve az oktatás, nevelés, a kultúra elsajátítása, ezek súlyponti kérdések.
Rengeteg súlyponti kérdés van egy ország életében, a kultúra területén is, de az ipar területén is, stb. Én ugye itt csak felsoroltam azt, amit mindenki tud az ég egyet a világon, de az lehet, hogy egy eretnek gondolat, és nagyon sok mindenki nem ért velem egyet, de hát elég hosszú a tapasztalatom már a munkában töltött időt, illetőleg is, meg amúgy is. Járom az országot, beszélgetek emberekkel, ez a szakmám ugye 20 éves korom óta, és bizony Magyarországon nagyon nagy tényezőnek nevezem azt, amit idézett itt az előbb, hogy megfelelő embert a megfelelő helyre, mert nagyon jó elképzelések vannak, és én bizony azt látom, hogy időnként az az ember, akit oda tesznek, adott esetben akár a hatalom, az rosszra használja, tehát egyszerűen elszabotálja azt az eredeti elképzelést, ami valamikor nagyon-nagyon jó volt, és sajnos nagyon sok ilyet tudok mondani. Tehát itt nyilvánvaló a kinevezőknek a emberismerete hiányos, sok mindent lehet feltételezni, még rosszat is lehet feltételezni, hogy a rokonának adja oda képletesen szólva azt a bizonyos posztot, de ahogy úgy előadtam ezt az elméletemet szerte az országba időközönként, azt láttam, hogy dőlnek a példák, tehát hogy ezt más is látja. Én meg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy azokat a szép terveket, amiket az ország kitűzött maga elé, mint célt, és el is határozott, hogy mik lesznek azok, azokat a megfelelő emberekkel készítesse el, mert ha nem azzal készíteti el, akkor félresiklik, egy. Kettő, ha elszabotálódik, akkor megint jön a korrupció vágya, akármi. Egy tisztességes embert nem lehet korumpálni, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lenne, hogyha a felelős emberek azok kicsit jobban körülnéznének a saját házuk táján, és esetleg egyetértenének azzal, hogy a megfelelő embereket kell a megfelelő helyre tenni. Az én életemet végig kísérte, gondolom, hogy nagyon sok, nem csak kortársamét, hanem nálam sokkal fiatalabb emberkéjét is, hogy óha, hát ez meg hogy kerül ide, te jó ég. És aztán sikerült is neki mondjuk szétrombolni a mindent.
Ezt a néhány gondolatot azzal foglalnám össze, amire ön is utalt, hogy egy érdekes szófordulatot használt, hogy vannak, akik külföldön vagy erre-arra árulják a hazát, kóni hazaárulóink, hogy mikor lesznek ők felelősségre vonva, ez egy nyitott kérdés, meg hogy felelősségre lesznek egyáltalán.
Tudja, ez csapda kérdés. Megmondom, hogy miért gondolom én ezt. Azért, mert ezek tényleg szakmányban árulják a hazát, de nagyon érdekes, mert ugye beléptünk az Unióba, és akkor innentől kezdve kicsit összezavarodik a haza fogalma, mert nincs meghatározva, hogy akkor most mi a hazaárulás. Mert ugye a nagy csókosok ott vannak a Brüsszelbe, ottan üdögélnek, mi meg itten üdögélünk, és csak nézzük, hogy a meg nem választott emberek micsoda marhaságokat találjanak ki arra, hogy összerombolják azt is, ami eddig talán jó volt, és ehhez ugye csatlakoznak a hataloméhesolni hazaárulóink, akik X alkalommal bemártották már Magyarországot, hogy ezt csinál, meg azt csinál, nem tudom, mit csinál, próbál élni. És ez egy nagyon furcsa csapda helyzet, mert hogyha egy ország szuverén, és nem egy ilyen társulásban van benne, akkor ott kell is egy olyan törvény, hogy mi az, hogy hazaárulás. De mert ugye a határok kitágultak, most esetleg azt se alkották meg természetesen, azt kellene megalkotni, hogy mi az, hogy elárulom az Európai Uniót. De akkor kapaszkodjunk bele ebbe a dologba. Ha felteszem azt a kérdést, hogy az Európai Unióban is lehet hazát árulni, mert hazánknak tekintjük az Európai Uniót, akkor a német vezetőket, az Európai Unió vezetőit már mind be kellett volna csukni hazaárulás miatt. Mert ha Európa hazánk, akkor ők árasztják el ezzel a belejéig nagyobb hazugsággal, hogy ezek menekültek, mert ezeknek a nagy része egyáltalán nem menekült, ezt mindenki nagyon jól tudja, és el van gerebézve, csak hát ugye most már itt el lehet mismásolni mindent az ég egyadt a világon, itt a határok megszűnte mentén, és eszébe se jut valakinek, hogy ezt így meghatározza, pláne, mert ők maguk akarják azt a mixet, hogy kialakuljon, amit egy normális ember egyáltalán nem szeretne, mert szerintem az Isten nagyon szépen alkotta, megmondom még egyszer a világot, hogy mindenki a maga helyén érezze jól benne magát, és akkor a másikhoz meg, ha ellátogat, akkor jöjjön vissza, és ne próbálja feldúlni mások társadalmát.
Azt teszem ki a szavaiból, meg ahogy így végig gondolom, mindazt, amit láttam, tapasztaltam eddig, hogy minden, ami igaz, meg fontos, meg érték, azt elárulják. Hát közeledve itt a nagy péntek, meg húsvét felé, hát Krisztust is elárulták. Miért csodálkozunk? Kedves hallgatók, pár perc zene után még egy rövid időre visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, Kondor Katalinnal beszélgettünk az elmúlt percekben, és vele is folytatjuk értelemszerűen. Nagyon megragadott egy gondolat az oktatás-nevelés tekintetében, amikor megemlítette a cigányságot egy érdekes összefüggésben, amikor is azt tetszett mondani, hogy hogyan várjuk el, hogy fölzárkozzanak és valamiképpen fölépüljenek itt ebben a hazában, anélkül, hogy a kultúrát elsajátítanák és hazavinnék. Én azt hiszem, hogy ez is egy stratégiai kérdés. Nem tudom, hogy meghallják felelős emberek ezt a hangot például öntől.
Hát azt nem hiszem, hogy rám figyelnének, én viszont tudom, hogy ezt a gondolatot majd mindjárt kicsit részletesebben el is mondom. Nem a saját fejemből pattant ki, hanem valamelyik nagyon értelmes szociológus vagy politikus barátomtól hallottam. De ezt is megtámadták az álliberálisok, mert azok mindent. Ez arról szól, hogy ugye, ha egy nép olyan mély szegénységben és szellemi szegénységben él, mint a hazai cigányság jelentős része, hangsúlyozom, hogy nem mindegyik, mert ők is más-más helyéről jöttek évszázadokkal ezelőtt Indiának, tehát nem lehet összemosni őket egyáltalán, mert van, amelyik pillanatok alatt, azt nem tudom, hogy mennyi pillanat alatt, de integrálódott, például a muzsikus cigányokra gondolok, kiválóan képzik a gyerekeiket, nem csak zenére, hanem minden más egyébre is, kulturáltan laknak, egyáltalán a világon semmi baj nincs velük, de vannak olyan rétegek, akikkel van. Na most az egy nagyon-nagyon jó, hogy úgy mondjam, szociológiai találmány volt valakitől, sajnos nem tőlem, hogy a gyerekeket egy hétre, tehát szombat-vasárnap kivételével be kell kollégiumozni. Annak idején Csinszka kollégiumban nőtt fel, bocsánat, Svájcban, ugye, előkelőbe, és ő rá is nagyon-nagyon hatott. Na most olyan fiatal, zsenge korú emberke nincsen, akire ne hatna a kulturált körülmény, a rend, a megkövetelt tisztaság, a jól felépített napi rend, amit, hogyha nem táplálsz bele egy gyerekbe, akkor az szét fog esni, tehát az gyerekkorba kell megtanulni, és ha ezt sikerülne megvalósítani, akkor az a gyerek, az már többet nem tudna a putriba lakni. Az elkezdené fölemelni a saját szüleit, hazavinné a kultúrát, hiányolná azt, ami otthon megteremthetett volna, azért én tudnék, ugye járom az országot, hangsúlyozom több egyére már, és olyan példákat tudnék mondani, hogy elképesztő, csak egy nagyon rövidet, hogy valaki, egy cigány ember kapott egy házat gyakorlatilag ingyér, és hát az volt teteje, jó fala volt, de kicsit pergett a vakolat a házról. Ahányszor arra jártam, az mindig ott ült a ház előtt, ott malmozott, vagy mit tudom én, mit csinált, és akkor jutott eszembe, ez egyébként Somogy megyében történt, hogy azt az igényt is meg kell teremteni valakiben, hogyha nincs munkája, mert nem ért semmihez, akkor jelentkezzen már egy olyan helyre vakolni, még én is tudok már, bocsánat. Tehát, hogyha ott van egy ház, akkor azt egy óra alatt megtanítja az ember, hogy hogy kell bevakolni egy házat. Tegyen valamit azért, hogy ő egy házhoz jutott. Tehát olyan nincs, hogy valaki csak kapjon, és ne adjon semmit az ég egyet a világon, így nem fog menni. De az biztos, hogy a gyereken keresztül föl lehet emelni egy családot, mert ő fogja kikényszeríteni. Legalább a kísérlet erejéig volna érdemes ezt a dolgot kipróbálni, én úgy gondolom.
Hát nagyon kevés időnk maradt, de meg kell említenem egy nevet, Szikra Ferenc jurátus. Keveset hallottunk róla még, pedig én nagyon szeretem a történelmet. Elmondaná Katalin ezt a történetet még egyszer?
Hát csak azért is boldogam, mert nekem egy hatalmas könyvtáram van, örökölt könyvek is vannak benne, többek között Petőfiről is, meg 48-ról, meg minden, és nagyon-nagyon sokáig, 8000 könyvem van, szóval nem nagyon csoda, hogy nem tud mindegyik a kezembe jutni, de hát hosszú évekkel ezelőtt egy ilyen 48-as a kezembe jutott, egy tüneményes anekdóta, amit mindig nagy sikert aratt, mert igaz, az volt benne, ugye hát 48-ról szólva, hogy midőn a márciusi ifjak 14-én már megállapodtak abban, hogy mi fog történni 15-én, felálltak ugye a Pilvaxban, és hazamenésre készülődtek. És Petőfi akkor még megszólalt, hogy hoppá, nekem még van valami mondandó, amit el szeretném mondani a többieknek. És akkor a mellény zsebéből elővett egy papírt, és mondta, hogy ezen egy vers van. A többiek mondták, hogy hát szavalja el, de ő azt felelte, hogy nem, majd holnap. És közben ez a bizonyos Szikra jurátus, ez meglátta a kinyitott papírlapon a verset, ami úgy kezdődött, hogy rajta magyar. És akkor megszólalt Petőfihez fordulva, hogy barátom, előbb talpra kell állítani a magyart, aztán rajta. És Petőfi másnapra meg is változtatta a költeményt. Így szól legalábbis a legenda, de szerintem teljesen igaza volt, mert először talpra és aztán rajta.
Katalin, jó volt önt hallgatni a előadáson is, meg itt ebben a kicsit személyesebb beszélgetésben is. Remélem, hogy a kedves hallgatók is így értékelik. Köszönöm, hogy meglátogatott bennünket, és a további életére kívánom a Jóisten áldását, meg arra a sokféle értékes munkára, amit végez, hát erre vonatkozóan is erőt, meg aktivitáshoz nagyon sok lelkesedést kívánok. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádió hallgatást kívánunk, viszontlátásra.
Köszönöm a lehetőséget.